Jó napot kívánok! A Reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetőit, Nagy Károlyt hallják. A reggeli műsor legjobb anyagaiból válogatunk. Beszélünk majd arról, hogy Oroszország részlegesen mozgósít, mit jelent ez valójában. Aztán szó lesz majd arról, hogy az autó Wallis milyen felvásárlásokat lépett meg, és mire számít az autós piacon.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
És akkor mindenekelőtt a részleges orosz mozgósításról. Részleges mozgósítást jelentett be Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök szavai alapján egyelőre azok a tartalékosok kapnak behívót, akiknek van valamilyen katonai múltjuk, és használható katonai tapasztalattal rendelkeznek. Ez plusz 300 ezer orosz katonát jelenthet az ukránok ellen. A kérdés az, hogy hetek vagy akár hónapok, amíg az új tartalékosok kiképzése megtörténik, és alkalmasak lesznek-e a bevetésre. Mert persze, hogy mikor. Az orosz elnök fenyegetőzött a nukleáris fegyverek használatával, és azt is mondta, hogy nem blöfföl. Tálas Pétert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetőjét kérdeztem. Nagyon úgy tűnik, hogy Oroszország minimum átgondolja az ukrajnai terveit, ilyen szépen finoman megfogalmazva, de hogy nem nyerésre állnak az orosz katonai erők, az biztos. Vlagyimir Putyin elnök a szerda reggeli órában részleges mozgósítást jelentett be. Ez mit jelent a gyakorlatban? 18 és 60 év között mindenki hadkötelessé vált ezzel a kijelentéssel, vagy ezzel a bejelentéssel egészen pontosan, vagy azért itt vannak kritériumok, pont azért részleges a mozgósítás?
Vannak kritériumok, az rendelet a tartalékos katonákra és azokra vonatkozik, akik már szolgáltak a fegyveres erőknél, tehát bizonyos katonai képességeket szereztek és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek. Egyébként ugye a hadköteleskorú férfiak száma az nagyjából 2 millió, és a hivatalos statisztikák szerint az AFTIK tartalékos állományban kb. 80-100 ezer katona tartozik. Ugyan a Shoigu miniszter azt mondta, hogy kb. 300 ezer katonában számolnak, akit most be fognak hívni. Azért a szakértők azt mondják, hogy nem lesz könnyű azért megmozgatni ezt az állományt. Tehát azt gondoljuk alapvetően, hogy azokat fogják behívni, akik leginkább közel állnak ahhoz már, hogy szolgáltak, és valami katonai képességük van, mert minél gyorsabban akarnak az ukrán frontra vezényelni újabb erőket annak érdekében, hogy el tudják foglalni minimum a Donbaszt.
Ha jól értelmeztem a bejelentést, akkor mivel, hogy úgymond minden előnyt megkapnak, amit a szerződésesek, magyarán fizetést is kapnak majd ezek az emberek, bár nem tudom, hogy mennyire örülnek neki, hogy ennek ellenére kötelezik őket a bevonulásra. Mennyi idő alatt lehet ez vajon hatással a jelenlegi front helyzetre? Mert hát gondolom, amellett, hogy ezeket az embereket össze kéne szedni, ki is kéne őket valamennyire képezni, vagy legalább frissíteni azt a tudást, ami megvan nekik. Ez hetek, hónapok, ez meddig tarthat?
Én azt gondolom, hogy hónapokról kell beszélnünk, illetve pontosabban, ha a teljes létszámot nézzük, tehát amit Shoigu mond, az biztos, hogy hónapok. Valóban, ahogy elmondta, a legfontosabb dolog az, hogy minimum egy hónapos képzésre szükségük van, frissítő jellegű, már olyan, hogy a tudásukat felfrissítsék. Nagy kérdés például az, hogy ki fogja őket kiképezni tudni. Azt nagyjából tudjuk, hogy a kiképzők egy jelentős része éppen a fronton van. Nagy kérdés az, hogy a kiképzettek milyen felszerelést tudnak kapni, és milyen gyorsan kapják meg ezt a felszerelést. Tehát itt számos olyan nyitott kérdés van, ami azért azt gondolom, hogy nem teszi nagyon könnyűvé ezt a mozgósítást. És még egy dolgot nem tudunk, és ebből a szempontból szerintem ez a legnagyobb talány, hogy mit szólnak maguk a mozgósítottak, tehát akiket be akarnak vonni, csak jelezném, hogy a Putyin beszédet követően az orosz internet leggyakrabban keresett kifejezése, hogy hagyhatom el Oroszországot volt. Tehát azt gondoljuk, vagy azt gondolja nagyon sok szakértő, hogy azért még ez a részleges mozgósítás sem lesz olyan népszerű a társadalom körében, mint ahogy a Putyinék azt gondolják.
Aztán meg a harcérték, hogyha egyszer a frontra kerülnek ezek a katonák, gondolom, az megint csak kérdéses lehet. Említette az eszközöket, van annyi plusz eszköz, hogy felszereljék ezeket az embereket?
Hát azt gondolom, hogy például kézifegyverű biztos, hogy van. Ugye itt a szakértőknek azért megoszlik a véleménye. Egyesek ugye úgy gondolják, hogy tulajdonképpen az oroszoknak kizárólag az emberanyag hiányzott. Egyébként minden megvan nekik ahhoz, hogy képesek legyenek elfoglalni területeket. Ők abból indulnak ki, hogyha az oroszok tüzérséggel szétlövik a terepet, oda be tudnak vonulni a katonák, és akkor azt el tudják foglalni, és meg tudják tartani. A többiek, vagy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem ilyen egyszerű az egész történet, meg rendkívül sok veszteséggel fog járni még ez az előre nyomulás is. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy az ukránok nem lennének képesek jelentős veszteséget okozni, és minél több veszteséget okoznak, annál kevésbé lesz akár az új bevonulók morálja olyan acélos arra, hogy folytassák a háborút, vagy hogy ne tagadják meg például a szolgálatot, bár hozzá kell tenni, ugye tegnap épp a Duma fogadott el egy viszonylag erős szigorítást a bevonultakkal kapcsolatban, többek között nagyon súlyos börtönbüntetés kilátásával, helyezésével bevezette az önkéntes megadás bűncselekményét.
Hát ami elég érdekes tekintve, hogy lehet, hogy még ez egyébként jogilag ütközik is genfi konvenciókkal, de ez egy dolog. Az orosz-ukrán háborúban már megszokhattuk, hogy egyik fél sem tartja be, hiszen nem is írták alá. Túl azon, hogy mondjuk elkezdődik ez a részleges mozgósítás, elég furcsa erről beszélni, de Oroszország vajon kitarthat addig? Tehát az eddig megszerzett területeket meg tudják majd védeni, vagy egy ponton túl tényleg brutális eszközöket mérlegelhet majd az orosz vezetés, hogy megtartsa ezeket a területeket. Itt lehet hallani terrorbombázásról, de hát az elnök, ha jól emlékszem, szó szerint azt mondta, hogy ő nem blöfföl, ha kell beveti a nukleáris fegyvert. Hát ami, nem tudom, szerintem így még szó szerint nem hangzott el.
Így valóban nem, tehát nagyon sok elemző azt mondja, vagy pontosabban azt lehet érzékelni, hogy az orosz vezetés rendkívül ideges lett a fejleményektől, különösen egyébként az ukrán előrenyomulástól. Egyébként a nukleáris fegyverekkel való fenyegetés azért február 24-e óta rendszeresen előjön, tehát ez nem újdonság erejű. Itt szerintem a döntő kérdés az lesz, az nagyjából látható, hogy az oroszok valóban megpróbálnak gyakorlatilag egy fordulatot kieszközölni ebben az egész történetben. Szerintem az egyik döntő kérdés túl a katonai mozgósításon az lesz, hogy ezekre a dolgokra hogy fog reagálni a nyugat. Ugye az elnök fenyegetése az valami olyasmit akart kifejezni, hogy hagyja már abba a nyugat a támogatását Ukrajnának, mert ezzel nekünk gondot okoz, nem tudjuk elfoglalni, pedig nagyon szeretnénk. És én azt gondolom, hogy a nyugat nem teheti azt meg most, ez az eddigi magatartásából egyértelmű, hogy most azt mondja, hogy kérem szépen, hát akkor abba hagyjuk is, bocsánat, eddig félreértésekről beszéltünk. Tehát én azt gondolom, hogy folytatódni fog a támogatás. Nagyon sok függ attól, hogy Oroszország, hát mondjuk azt, hogy a barátai és szövetségesei mit fognak szólni. Kína, egy India, akik azért Szamarkandban elég hidegen viszonyultak az ukrán eseményekhez és Oroszország ukrajnai magatartásához. És végül az is nagyon fontos lesz, hogy hát gyakorlatilag, hogy az orosz társadalom mit fog szólni ehhez az egész történethez. Ezt azért egyre nehezebb lesz operatív műveletként, vagy különleges műveletként eladni. Ez egyértelműen háború. És azt gondolom, hogy mivel háborúról van szó, ez egy picit a narratívát Oroszországban is meg fogja változtatni. Nem biztos, hogy a vezetés előnyére.
Tálas Pétert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetőjét hallották. Az online értékesítés és az osztrák piac felé nyit az Autovalis csoport mindkét irányt egy-egy jelentős felvásárlással, illetve üzletfejlesztéssel megalapozva. A magyar tőzsde autós vállalata megszerezheti a jóautó.hu és autolicit.hu portálokat üzemeltető Netmobilitás ZRT-t, valamint a Sangyong gépjárművek nagykereskedelmi tevékenységével belép Ausztria piacára is. A fizikai kereskedésekben többszöröződnek az energiaköltségek, és az orosz-ukrán válság legfrissebb gazdasági hatásai sem tesznek jót az értékesítési számoknak. Árbevétel és nyereség szinten túl teljesít idén az Autovallis, de a több országban működő cégcsoport arra számít, hogy lesz visszaesés az autóvásárlás és bérlés iránti keresletben. A cégcsoport továbbra is tartja magát a 2025-ig meghatározott célokhoz, nyereségességük ellenére továbbra sem terveznek ugyanakkor osztalékfizetést, inkább a további növekedésben hisznek. Ormosi Gábort, az Autó Wallis vezérigazgatóját kérdeztem.
Egy eléggé impozáns márkakereskedésben vagy épületben ülünk itt, és hát hogyha körbenéz az ember, akkor egyrészt sok energiaköltséget lát a lelki szemei előtt. Ezért is érdekes az, hogy online értékesítő cégeket vásárolnak, illetve nyugat felé is terjeszkednek. Kezdjük először az online értékesítő cégekkel. A két vállalatnak a megvásárlása hogyan illeszkedik a profilba, ha azért rengeteg fizikai kereskedésük van?
Úgy ítéljük meg az iparág átalakulását, és ez a stratégiám már 19-ben is megjelent, hogy a digitális csatornák, az omnichannel értékesítési képességek, ezek bővülni fognak, elérik az autóipart is, hiszen azt láttuk korábban, hogy a mobiltelefonia, a laptopok piacán ez viszonylag gyorsan meghódította az ügyfeleket, és valóban felnő az a generáció, aki mobiltelefonon intézi az ügyeit, tulajdonképpen minden ügyeit. Nyilván az autó továbbra is egy kiemelkedő vagyontárgy, a családoknak általában ez a lakhatáson kívül a második legnagyobb vagyontárgya, tehát ezek a döntések továbbra is, és egy bonyolult eszközről van szó, továbbra is igénylik a személyes megtekintést, a kipróbálást, a színeknek az ellenőrzését. Ez a fizikai jelenlét, a kiskereskedelmi showroomok fogják tudni a jövőben is biztosítani a hátteret, de ha valakinek valóban az igénye az, hogy akár ne is vásároljon, ugye, hanem bérletben, rövid távú vagy hosszú távú bérleten keresztül oldja meg a mobilitását, annak a biztosítása mindenképpen igényli az online jelenlétet. Ez az előrelépés a jóautó.hu és az autolici.hu megvásárlásával ezt a kompetenciánkat egy nagy lépéssel gyorsítja meg, ennek a kiépítését, jelenlegi működésük is, de főleg a jövőbeni lehetőségek, azok a kiterjesztési irányok, amelyeken ők is, mi is gondolkodtunk külön-külön, ezeknek a meggyorsításával fogunk tudni stratégiailag kiemelkedő pozíciókat elfoglalni.
A főtulajdonosoktól az önök főtulajdonosától vásárolják meg ezt a két céget, akkor ez cégen belüli tranzakciónak minősül, vagy effektíve tényleg készpénzes kifizetés is történik értük?
A tranzakció részvénycserében fog megvalósulni. A főtulajdonosunk már tulajdonképpen az autóval és csoport megalakításával párhuzamosan, vagy az megelőzően lehetőséget látott ennek a jóautó.hu csoportnak a fejlesztésében. Ez ugye egy gyakorlatilag szinte startup tevékenység volt. Most arra olyan szintre fejlődött, a piaci második legnagyobb szereplővé vált, amely a mi nagyságrendünknél is már értelmezhető, és hozzárul tényleg ők kiépültek, stabil működésbe tudtak átalakulni, amely már indokolja azt, hogy a csoporton belül a tovább gondolkodáson együtt gondolkodjunk.
Ausztriában is érdekeltek lesznek majd, ott mikortól indulhat el a dél-koreai márkának, a Ssangyongnak az értékesítése, és hogy került képbe Ausztria, mert itt azért viccesen elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy az azért ritkábban esik meg, hogy kelet-közép-európai cég megy nyugat felé.
Így van. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 10 év alatt a Ssangyong dél-koreai gyártóval egy igazán stratégiai együttműködést tudtunk kialakítani. Mi vagyunk a legnagyobb európai importőre ennek a márkának már most is. Minden más piachoz képest nagyon magas piaci részesedést értünk el azokon a piacokon, amiket már átvettünk. Magyarországgal kezdtünk, Románián keresztül, aztán a cseh és a szlovák piacokat szereztük meg, tehát már 4 olyan piacon bizonyítottunk a gyártó felé, hogy el tudtuk érni azt, hogy amikor ez a lehetőség felmerült, akkor velünk is tárgyaltak, és meg is nyertük ezt a beszélgetést. Mi hiszünk abban, hogy a gyár is egy olyan fejlesztés sem megy keresztül, ugye ismerjük a terveiket, azokat a modelleket, amelyeket a piacra szánnak, amely tovább erősíti azt a árérték arányt, amiben ez a viszonylag nis SUV márka jelen van, és ezzel mind a meglévő piacainkon, mind az osztrák piacon további jelentős növekedést tudunk elérni.
Az idei üzleti évnek még a folyamánya, hogy most októbertől veszik át a Renault Hungáriát. Összességében, akár ennek az átvételével, akár az új cégeknek a belépésével is egy további növekedést valósítanak meg. Ez a növekedés fenntartható? Tehát az eladási számok, az árbevétel, és hát azért magas infláció van, de a nyereség ezeket indokolja?
Mindenképpen. Például a Renault Hungária átvétele, ez egy meglévő piaci résznek, egy meglévő kompetenciának, meglévő termék állománynak az átvételét is jelenti, úgyhogy ez mindenképpen hozzárul az összértékesítéshez. Egy új gyárral való kapcsolat, ez diversifikációt jelent, ugye, továbbra is a piaci súlyunkat érdemben emeli, és mi hiszünk abban, hogy ezt is az átvétel után már idén elkezdve fogjuk tudni úgy konszolidálni a működésében, hogy a piacrendelése a korábbi magasságokhoz közelítsen.
Hogy látják jelenleg az autópiacot? Itt azért rengeteg minden van most. Említettem már a magas inflációt, nem tudom, hogy állnak az energiaköltségekkel, mert ott mindenki panaszkodik a többszöröződés miatt, és még elképzelhető, hogy csökkennek majd az eladási számok is. Van ezzel kapcsolatosan B-terv, C-terv, D-terv a fejükben?
Természetesen, egyébként pont a tervezési időszakban vagyunk amúgy is, úgyhogy vizsgáljuk, hogy milyen eshetőségek vannak, milyen akár hirtelen visszaesés, erre például nem számítok, de átmeneti zavarokra mindenképpen most már keresleti oldalon is, és erre fel kell természetesen készülni. Nyilván az árak emelkedése, az infláció mindenkit érint, és ebben valóban az energiaárak kitüntetett szerepet képviselnek a rendkívül hirtelen magas emelkedés miatt. A cégcsoportunkban ez egyébként nem annyira jelentős tétel az egész működésünket figyelembe véve, de természetesen minket is érzékenyen érint az, amikor 5-szeresére emelkedik, vagy akár 9-szeresére emelkedik egyes helyeken a bekerülési költség. Szerencsére mi eddig is menedzseltük az energia beszerzéseinket, több éves megállapodásokkal fedtük le. Ezek egy része jár csak le most, a másik része másik évben fog lejárni, tehát elnyújtott a hatása, és hát reméljük, hogy maga az energia árak is azért kirugozzák magukat, és visszatérnek egy normálisabb szintre.
Ilyen orosz-ukrán háborús hatásra bármiféle tervel, üzleti tervel fel lehet készülni?
Nem gondolom, hogy erre bárki készült volna. Meglepett, hogy egyáltalán az orosz fél készült. Sajnálom, és nagyon nagy aggodalommal figyelem az eseményeket. A cégcsoportunk nem érintett ebben a régióban, sem ügyfeleink tekintetében, sem a saját működésünk tekintetében, de még a gyáraink sem ott gyártanak, illetve az eddigi gyártásaikat, amiket meg kellett szüntetniük a szankciók miatt, ezeknek akár alkatrészgyártásoknak is a nagy részét már az elmúlt egy év során át tudta telepíteni olyan helyre, ahol ez működhet a továbbiakban is tovább. Tehát mi ennek a zavaroknak a lecsengését látjuk most. Én remélem, hogy a háború esetleges eszkalációja elkerülhető.
Tudom, hogy részvényárat nem kommentálnak, de azért nagyon nyereséges a cég, túl teljesíti az árbevételét, legalábbis a kitűzött célok alapján. Ettől függetlenül sem gondolkodnak akár osztalék fizetésben, akár mondjuk egy részvény visszavásárlási programban?
Pusztán emiatt, tehát a részvény ár átmeneti visszaesése miatt önmagában ezt nem gondolom indokoltnak, hiszen a stratégiánk az hosszú távra szól. Kitartunk amellett, hogy megalapozott, és a jövőben is van még olyan célpontunk a pipeline-ban, amit érdemes megvenni azokból a forrásokból, amelyek rendelkezésünkre állnak, tehát jobban fel tudjuk használni a pénzt az egész csoportra, tehát visszaható meglévő csoportunkra is visszaható pozitív hatásokat kiaknázva. Úgyhogy ennek megfelelően növekedési stratégiát folytatunk, ehhez az összes forrást megpróbáljuk optimalizálni, amely a rendelkezésünkre áll, így rövid távon osztalék fizetésben nem gondolkodunk. A saját részvény vásárlást azonban adott esetben tranzakciók, másrészt pedig az MLP programunknak a folyamatos bővítése. Ugye évenként indítunk a kollégák számára új érdekeltségi rendszert, amely a részvényes érték növelésére alapoz, tehát ezeknek a részvény szükségletét viszont egyre inkább a piacról kívánjuk kielégíteni.
Ormosi Gábort, az Autó Wallis vezérigazgatóját hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaiból válogattam. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!